nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
Szerintem ne is nagyon húzzuk az időt, kezdjük gyorsan a beszélgetést. Egy kicsit ráépülve egyébként arra, ami az előző óra végén elhangzott, amiről beszélgettünk. Most Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója ül velem szemben itt a stúdióban. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Arról, hogy mennyire túl gépesedett, illetve a robotok mennyire nagyon durván el tudják vinni a piacot egy short kirázásnál, mennyi plusz adatvezérelt program épül rá arra, hogy ezeket megjátsza, és ebből milyen extrém álmozgások vannak. Erről beszélgettünk egyébként az előzőekben. Most egy kicsit a lélektani részét, a befektetői pszichológiát vizsgáljuk meg, hogy mennyire racionálisak a befektetői döntések. Annyit elárulhatok, hogy szerinted nem igazán, de akkor induljunk el innen, hogy ez miből fakad, illetve miért mondod ezt?
Hát legyen ez akkor a felütés. Való igaz, hogy a kisbefektetői gondolkodás az egyáltalán megközelítőleg sem írható le azokkal a dinamikákkal, amikkel egy robot kereskedik. Hála Istennek homo sapiensek vagyunk, és ezt már több évtized, a 80-as évek eleje óta kutatják közgazdás pszichológusok, amúgy Nobel-díjakkal kidekorált közgazdás pszichológusok, csak hogy a téma mélységére is utaljak ezzel, hogy bizony úgy vagyunk drótozva, úgy működik az agyunk, úgy hozunk döntéseket kockázatos helyzetekben, hogy ilyen nagyon leegyszerűsített kis programokat futtatunk az agyunkban, amiknek egy közös tulajdonsága sajnos, hogy nem racionális döntésekhez vezetnek. Milliónyi kísérlet van ezzel kapcsolatban, ami nagyon kézzelfoghatóan bizonyítja azt, hogy sajnos kockázatos helyzetben a kisbefektetők tendenciózusan nem a racionális döntéseket hozzák.
Hanem félelem és kapzsiság?
Elsősorban a félelem, illetve az óvatosság az, ami dominál. Ugye előbb hivatkoztam...
Hát így éltük túl ugye a dzsungelben, meg a pampákon, tehát a félelem, és aki nem volt félő, vagy nem félt, és nem volt óvatos, azt megették.
De nem vitt haza kaját se.
Hát valamit talán talált. Én egyet tudok ezzel érteni, hogy biztos, hogy év tízezres vagy tízezredes visszatekintés esetén találjuk meg a gyökerét ennek a magatartás formának. De az kimutatható, és mondom, ilyen kísérletek alapján is kimutatható, hogy van egy nagyon erős, 3-4-szeres erősségű vonzódásunk a biztos megoldások felé, összehasonlítva a kockázatos helyzetek kezelésével, és ez bizony torzíthat bizonyos döntési helyzetekben kimeneteket.
Mondasz egy ilyen tipikus döntési helyzetet, tehát meg tipikus reakciót, nem racionális reakciót?
Rápillantok az órára, én megpróbálok egy másfél-két percen belül maradni, mert van egy nagyon érdekes kísérlet, ami ezt az egész témakört fölvezeti. Hallgatókat is meginvitálnám akkor egy játékra. Három nagyon gyors, nagyon egyszerű kérdést fogok föltenni, mindenki magának meg tudja válaszolni, és aztán rávilágítunk a válaszokra, hogy válaszolnak az emberek, és hogyan válaszolnának a gépek.
Mi is válaszolhatunk a bandéval?
Abszolút. Az első kérdés az fajék egyszerűségű, mi a rokonszenvesebb, egy azonnali kockázatmentes $30 a zsebbe, nincs kérdés, vagy egy kaparós sorsjegy, ami 80%-os valószínűséggel nyer, és hogyha nyer, akkor $45 fizet. Ez lenne az első kérdés.
Bandé. Most mondjuk, vagy majd várjunk?
Most mondjuk, vagy?
Hát akkor végigmondom a kérdéseket, és akkor utána megnézzük. A második kérdés, hogy picit bonyolítunk. Két kaparós sorsjegy van. Az egyik kaparós sorsjegy az 4-ből egy nyer, és hogyha nyer, akkor $30 fizet. A másik az 5-ből egy nyer, de hogyha nyer, akkor $45 fizet. Tehát melyik rokonszenvesebb, a 25%-os valószínűséggel a 30, vagy 20%-os valószínűséggel a 45. És akkor a harmadik kérdés, aki vezet, álljon félre, mert ez egy kicsit komplex, oda kell figyelni. Adok egy kaparós sorsjegyet, 4-ből egy nyer. De mielőtt lekaparjátok a sorsjegyet, dönteni kell, hogyha nyert a sorsjegy, akkor azonnal és további kockázatvállalás nélkül kértek-e $30 nyereséget, vagy játszotok tovább, és kaptok egy másik kaparós sorsjegyet, ami 80%-os valószínűséggel nyer, és fizet $45. Tehát ez a három kérdés, és erre a három kérdésre hát vizsgálták a kutatók a 80-as években, hogy hogyan reagálnak a döntéshozók. És a tipikus válasz az az első kérdésre, hogy tuti 30 vagy játszunk 45-ért, a válaszadók túlnyomó többsége az a biztos 30-at kéri.
Én is azt kérem.
Igen.
Gábor, akkor légy szíves, nyúlj a fal zsebedbe, ezt elfelejtettük mondani, hogy ez így működik.
Igen, jó, oké, küldöm.
A robot nem ezt választaná. A robot, ő belemegy a játékba a valószínűségszámítás törvényei miatt, mert a 80%-os valószínűséggel a 45-ös kifizetésnek az úgynevezett várható értéke az 36, tehát ez több, mint a biztos 30. Tehát ez egy értelmes és racionális kockázatvállalás lenne, hanem emberből lennénk, mert mivel emberből vagyunk, ezért van egy vonzódásunk a biztos irányába, hogy miért, erre majd kitérnék, de nézzük akkor a második kérdést. A második kérdés esetén a válaszadók túlnyomó többsége általában belemegy a játékba, és azt mondja, hogy rámegy a 45-ös nyereségre, még hogyha kisebb is a valószínűsége. Ez a döntés az előbb említett valószínűségszámítási szabályok szerint racionális, hogy ne mondjam, jó döntés. A nagy különbség az első és a második kérdés között, ami nagyon érdekes, hogy az üzemmódunk változik. Tehát az első kérdés esetén ott volt a bizonyosság, a tuti, a kockázatmentesség, ami oda vonzott minket, annak itt nagyon erős gravitációja van. Ha ettől megfosztjuk a döntéshozót, akkor elkezdünk racionálisan gondolkodni.
Érdekes.
Hát a válaszadók többsége, ha nem is mindenki, ugyanazt a döntést hozza, amit a robot hozott volna. Na és akkor a harmadik kérdés az a kedvencem, mert az egy aljas kérdés. Az tulajdonképpen ugyanaz, mint a második, hogyha a valószínűségeket nézzük, viszont egy sokkal komplexebb, úgynevezett feltételes valószínűséggel prezentált több lépcsős döntéshozatali folyamat. Na erre a szegény homo sapiens agy aztán abszolút nincsen fölkészítve, meg is zavarodik, hogy akkor mi történik, ha lekaparom, és akkor utána még egy döntés. Ebbe az az aljasság, hogy el van hintve ott egy bizonyosság, hogy akkor, ha nyert, akkor lesz egy tuti 30-as nyeremény. És a nagy agyi kavarodásban a válaszadók belekapaszkodnak abba a bizonyosságba. És kérik a biztos 30-at, hogyha lekaparták, és nyert az első sorsjegy. Holott a valószínűségek pontosan ugyanazok, mint a második kérdésnél, tehát nem racionális az, hogy akkor most a 30-as nyereséget kérjük, mégis mivel megzavarodik az agy, egy bonyolult matematikai műveletet kell végrehajtani, amit hogyha valaki nem tanult valószínűségszámítást, akkor nem fog rájönni, és keressük a kapaszkodókat, ezeket a bizonyosságokat. Tehát azt nagyon fontos látni, hogy torzul a döntés, az emberi döntés a bizonyosság felé, ahogy még ha csak ilyen nagyon gyenge kontúrokkal is megjelenik a horizonton.
Hogy volt a harmadiknál a második verzió? Az első, az A az volt, hogy 4-ből egy nyer, hogyha nyer, akkor azonnal $30 kapunk, igen.
Vagy játszunk tovább, és egy másik sorsjegyet is le kell kaparni, ami 80%-os biztonsággal nyer, és 45-öt fizet a végén. Szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas terület, és hogyha egy picit tovább megyünk, és elkezdjük azt vizsgálni, hogy miért ez a ragaszkodás a biztonsághoz, ezt is ugye kutatták ezek a tudós emberek, és rájöttek arra, hogy bizony nekünk van egy nagyon erős kötődésünk a status quo-hoz. És ezt is így mutassam be egy kísérleten keresztül, aminek egy fél évvel ezelőtt én magam voltam az alanya, különben ennek is nagyon érdekes vagy nagyon érdekes következtetésekhez vezet. Az előadó különben egy nagyon komoly tudós volt, Richard Taylor, aki szintén Nobel-díjat kapott a témában végzett kutatásaiért. Ugyan körülbelül 250-300-an voltunk jelen az előadásán, és amikor bementünk a terembe, mindenki talált valami kis ajándékot a székén. Én speciál egy termoszt találtam, hogyha ez valaki számára egy releváns információ. Mások pedig ilyen telefontöltő kábeleket kaptak. Leültünk, megérkezett a professzor, és hát az első feladat az volt, amit kaptunk, hogy akkor most nézze meg mindenki, hogy mit kapott, és hogyha elégedetlen az ajándékkal, akkor bátran kaptunk 3 percet, hogy akkor csereberéljünk egymás között, tehát mégis ugye kereskedők, pénzügyi emberek majd megoldják ezt egymás között. Letelt a 3 perc, és a számunkra biztosított ilyen táblagépen kellett utána szavazni, hogy ki az, aki cserélt, és ki az, aki nem. A jelenlévők mindösszesen talán 10-15%-a cserélt. Holott véletlenszerűen osztották szét az ajándékokat, mi véletlenszerűen ültünk le, tehát jogos feltételezni azt, hogy a társaság fele nem nagyon kívánta volna azt az ajándékot, amit kapott. Mégis, ha már rátette a mancsát, akkor ahhoz akkor ragaszkodik. És hogy átkössük ezt a befektetői gondolkodásra, ez azért rettenetesen fontos, mert ugye tehát ennek a területnek a kutatói arra jöttek rá, hogy egy döntési helyzetben a kiinduló pont az nem egy ilyen abszolút nulla, amihez képest a pozitív elmozdulás meg a negatív elmozdulás az ugyanolyan értékű, hanem abból indulunk ki, hogy nekünk van egy éves munka utáni megtakarításunk, vagy egy életmunkája utáni megtakarításunk, ezt akartam eredetileg mondani, aminek önmagában értéke van. Tehát persze, hogy szeretném én azt gyarapítani, de kevésbé szeretném azt gyarapítani, mint amennyire félek attól, hogy elmulatom kockázatos döntésekkel. Tehát emiatt már akár egy részvényvásárlási, kötvényvásárlási döntés, egy deviza konverziós döntés, azáltal van dominálva, hogy járhatok én rosszul. Tehát sokkal erősebb ez a motiváció. És ami a legérdekesebb és legizgalmasabb következménye ennek az egésznek, hogy miközben úgy gondolkodunk, hogy védjük a saját vagyonunkat, és explicit módon ez a szándékunk, mégis a nagy aggodalom közepette, és ezt saját tapasztalatból mondom, a hazai kisbefektető spekuláns közösség 140%-a hoz következetesen olyan döntéseket, amivel bár azt gondolja, hogy védi a saját megtakarításait és a saját befektetéseit, valójában komolyabb kockázatnak teszi ki őket, mint amit...
Például ez milyen döntés lehet?
Ez egy olyan döntés, hogy tételezünk fel, hogy létezik egy X részvény, nem neveznék meg egyiket sem, felesleges is, 10 000 forinton mondjuk megvásároljuk. A tipikus tapasztalat az az, hogyha felszalad mondjuk 11 000 forintra a részvény árfolyama, akkor már azonnal elkezd viszketni a tenyér. Uh-huh. Én nagyon-nagyon sokszor hallottam azt a mondatot, hogy az a biztos, ami a zsebbe van, eladjuk a papírt.
Pont adás előtt beszéltünk, hogy én is beleszaladtam rengetegszer, pont igen, példával jöttem.
Így van, ez az egyik legtipikusabb befektetői magatartás, hogy egy nyerőt nagyon-nagyon hamar elteszünk, és hiába van lendületben a piac, akkor érezzük magunkat jó, hogyha ezt realizáltuk, és ott van a zsebünkben, és dagad a pénztárca. Tehát mondjuk ezt egy 10%-os emelkedésnél már meglépjük. Ha ne adja Isten, ez a 10 000 forinton megvásárolt részvényünk, ez esni kezd, eljut 9 000 forintig, 8 000 forintig, 7 000 forintig.
Akkor bízunk a csodában, és várjuk, hogy visszajön.
Így van, ami még rosszabb, az úgynevezett átlagolás technikája kezdődik, tehát akkor rávesz még a befektető, vagy igen. Szakzsargonban ezt higításnak nevezik, higítjuk a pozit, ami egy darabig lehet, tehát hogyha ez egy előre megtervezett belépési pont, és ezzel kalkuláltunk, akkor teljesen legitim, és van helye, de azért nagyon sokszor tapasztalom, hogy ezek ilyen pánikreakciók, javítsunk akkor a beszállási ponton. Sokszor működik, mert aztán fordul a piac, és ki tudunk szállni belőle, de annak a tudomásul nem vétele, hogy nem jött be a gondolkodásunk, ez egy abszolút.
Igen, de ugye az átlagolásnál azt felejtik el, hogy azt egy folyamatos, hosszú távon állandóan kellene elvégezni, nem pedig árfolyam függő, tehát ahogy te mondtad, hirtelen egyszer, amikor behigítja a pozit.
Így van, meg hát előre meg kell tervezni, tehát azt könnyű belátni, hogy ha ezt a végtelenségig követtem, ezt az átlagolós stratégiát, ebben benne van a teljes vagyonvesztésnek a kockázata is. Uh-huh. Mert 1000 esetből 999-szer megfordul a piac, és ki tudok szállni nyerőbe, de mi van, hogyha nem? És én folyamatosan átlagolom.
Szerintem zárásként akkor foglaljuk össze, hogy akkor mi következik ebből, és hogyan célszerű ezt csinálni, igazából hogyan jó ezt, ha egy kis befektető végzi.
Igen, én mindenképpen azt javaslom, hogy egy befektetési döntés előtt tessék tájékozódni. Tudom, hogy banális, de én annak idején úgy tanultam, hogy legalább legyen 3 pró érv mellett, hogy miért veszek részvényt, vagy miért konvertálok devizát. Tehát, hogy ezt a házi feladatot ezt kötelező elvégezni. És amit ezután meg még kötelezőbb elvégezni, az az, hogy döntsük el azt, hogy mit várunk egy befektetéstől.
Eldöntöttük jó sok pénzt a zsebemben.
Így van.
A fal zsebbe, azon, van. És azonnal, és sokat.
Azonnal és sokat, de hogyha azonnal és sokat szeretnénk nyerni, akkor az azonnal és soknak a felét kockáztassuk csak maximum. Tehát a példa, amit előbb említettem, és minden tetten érhető, hogy 10 egységet nyerünk, és azt már eltesszük, de valójában 20-30-40 egységet is hajlandók vagyunk ezért kockáztatni. Ez nyilván nem racionális, ezt a félelem vezérli, ezt meg kell tanulni minden kis befektetőnek meghúzni a vonalat. Egy társasjáték analógiát szoktam mondani, a fekete 13-as mezőre lépünk, akkor 2 dobásból kimarad. És ez a szabály, ez előre le van fektetve, tehát erre rá kell venni magunkat, mert hogyha nem vesszük rá magunkat, akkor innentől kezdve egy olyan területre tévedünk át, ahol már nincs kontroll. Tehát az lenne a legfontosabb mindig, hogy azt a profilt azt rajzolja föl magának minden részvényvásárló vagy kockázatos eszközbe fektető, hogy nagyjából mit vár a befektetésétől, és megengedő vagyok, annál többet ne kockáztasson. Tehát így egy az egybe legyen a két oldal. Rendkívül könnyűnek hangzik, irgalmatlan nehéz kivitelezni, mert nem így vagyunk megalkotva.
És a végére azért áruld el, hogy abban a termoszban ugye víz volt, és az volt a kérdés, hogy mi a fontosabb, feltölteni a telefonunkat, vagy hogy legyen nálunk víz.
A termoszban, és ez azért mókás, mert tegnap este gondolkodtam, hogy ez elfér a műsorban, a termoszban utoljára tea volt, és rákerült az autó anyósülésére, amit szegény feleségem takarított fel, akinek ezúton is nagyon szépen köszönöm, hogy ezt nekem megtette, és azóta nincs termosz. Ez lett a sorsa.
Oké, nagyon szép. Erről. Remélem, hogy szépen, hasznos lehettem. Volt. Amellett, hogy érdekes, talán hasznos is volt a illetve potenciális befektetők, részvénybefektetők számára. Köszi, hogy eljöttél még egyszer. Várom,
köszönöm, hogy itt lehettem.
Legközelebb is. Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója volt a vendégünk az elmúlt néhány percben.
Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.